Isten kezében. Majnek Antal nyugalmazott Munkácsi megyés füspök életútját hallják.
Én Budapesten születtem, mert egy nehéz szülése volt az anyukámnak, úgyhogy Piris Szent Lászlóról a mentő nem csak Szentendrére, de egész Budapestre hozta a János kórházba. Egy kora szülése volt, de megmentették nem csak az anyuka életét, hanem az enyémét is. Ott éltem le gyerekkoromat, Piris Szent Lászlón, egy elszlovákosodott magyar falu, de az én gyerekkoromban már vissza magyarosodott. A faluba éppen hiányzott a plébános, és egy ferences pap jött Szentendréről a gimnáziumból engem megkeresztelni, amit csak később tudtam meg. Szikra Ferenc atya volt az, aki engem már bekeresztelt, úgy látszik a ferences rendbe. Ezt mondhatjuk ősélmény. De amikor először eszmélődtem, állítólag 1957-ben az esztergomi bazilika 100 éves jubileumi ünnepségére zarándokoltunk gyalog át a hegyeken, és akkor állítólag azt mondtam, hogy én is ott szeretnék, a szentélybe mutattam, én is ott szeretnék énekelni. És ezt később árulták el a szüleim, akik nem nagyon örültek annak, hogy én pap akarok lenni. Gyerekkoromtól mindig is ez volt a vágyam, mert nem éppen rokonszenves papok voltak ott a faluba. Ez a Székesfehérvári Egyházmegyének a legutolsó kis zugában volt, és állítólag egy büntetőhelynek számított. De én éppen annak az utolsó papnak, aki ott szolgált, hát kicsit nagyon függő volt, úgyhogy naponta hordtam neki a misebort. Én nagyon jóba voltam vele, én szerettem őt, és most is kedves, szép emlékem van róla. A gimnáziumba irattak a szüleim, nem a Ferencesbe, nehogy pap legyek, hanem az állami gimnáziumba. És akkor egy kicsikét felejtettem én ezt a gyerekkori hivatásomat, mert fölvettek a Műszaki Egyetemre, és előfelvételisként Szegléden voltam. Akkor volt valószínűleg egy válságom, amit én csak utólag látok válságnak, akkor én nem éreztem azt, hogy fölkerültem Budapestre, kollégiumba, a várba, óriási nagy lehetőségek, és már az egyetemre se kellett járni, oda mentünk, ahová akartunk, szóval egy nagy-nagy lezüllés lett volna, ha az Úristen nem ment meg, és az egyetemi templomba egy idősebb hölgy behívott engem az ifjúsági hittanra. Nehezen mentem be, mint általában az újat mindig nehezen kezdtem én meg, de hál' Istennek behúzott engem oda, és én attól kezdve ott vissza kaptam már egészen másképpen a hivatást, ami már igazából nem is papi hivatás volt, hanem a Biblia Istene tetszett meg nekem, és az evangéliumok Jézusa. És a sok baráttal, barátnővel ott nagyon-nagyon sokat beszélgettünk, vitatkoztunk erről, és a végén a professzor, a Csanád Béla professzor már az utolsó év volt, talán 75-ben, amikor egy szilveszteri buli, amit nála tartottunk, nagyon-nagyon szép buli szokott lenni ott nála, és talán éppen éjfél tájékán nekem ad egy Szent Ferenc életrajzot a kezembe, mert látta, hogy a papi hivatásom az nekem nem olyan biztos, és én elolvastam ezt a könyvet, és akkor nagyot-nagyot kiáltottam a szívembe örömmel, hogy itt van az én hivatásom. Nem pap akarok lenni én, hanem ferences szerzetes. És úgy ürültem a sötétbe, hogy nem is ismertem egy ferencesse. Én egy egyszerű ferences testvérnek jelentkeztem, Barsi Balázs atyánál, oda küldtek hozzá, Esztergomba. Véletlen, hogy éppen a szentmiséje elejére érkeztem, és hát az se véletlen már, hogy amikor a prédikációját végighallgattam, akkor azt mondtam, igen, ez biztos, hogy az Úristen is akarja, ő hívott meg engem, és akkor néhány hónap múlva be is léptem a rendbe. azt éreztem, hogy Szent Ferenc nem beszél erről, amit én sem nagyon akartam. Nem prédikálni, beszélni, hanem élni. Azt a boldogságot megélni olyan egyszerűen, szegényen, és mégis nagyon boldogan, mint Szent Ferenc. A Balázs atya megérte nekem, hogy hát mire én oda kerülök, addigra már lehetek én csak ferences testvér. De azért csak muszáj volt még papnak tanulni. Ami még nem volt olyan nagy nehézség, bár nem akartam azt se először, aztán muszáj volt még pedagógiát tanulni, és gimnáziumi tanár kellett, hogy legyek. Ahhoz se volt semmilyen vonzásom, hivatásom, mondom, nem erre hívott meg engem az Úristen. A kezdeti nehézségek után, aztán ugye a vége felé már belejöttem, és megtetszett nekem, de akkor jött a nagy lehetőség, hogy ki lehet menni a Szovjetunióba, misszióba. Én Indiába akartam menni, de hát ez volt a lehetőség. Még angolul se kell tanulni, ott magyarok közé mehetek. Úgyhogy vállaltam, és aztán következett életem talán első hét legboldogabb éve. Nem sokat tudtam Kárpátaljáról. Hát a gimnáziumban alig beszéltek erről. Még azt se tudtam nagyon, hogy ott magyarok hányan élnek. Igazából nem volt komoly felkészítésünk se a misszióra, se Kárpátaljára. Azért az talán jó lett volna, de pótolta aztán ott az óriási, nagy vendégszeretet. A Csáti József idős pap volt a vikárius, ő fogadott engem. Mik voltak az első élmények? Hát, amikor átkeltünk a Tiszán, az a fölszántott és frissen fölboronált föld ott a nagy kerítés előtt. Aztán ijesztő volt az az óriási tömegcsapom, mert ugye az a csap nyílott ki először Európa felé, és fél Szovjetunió ott igyekezett nyugatra utazni. Félelmetes volt. Amikor felszálltam a munkácsi vonatra, széles, nagy, hosszú vagomba, és sokan beszélgettek magyarul. Ez már olyan jó leső érzés volt. Aztán, amikor észrevettem a munkácsi várat, az nagyon nagy boldogság volt. Amikor kiszálltam a vonatból, az első ember, akit megszólítottam, hogy merre van a kommunista utca, nagy örömmel elkísért. Következő utca balra, biztos a Csáti József vikárius keresi. Hát, hogy az az ember oda volt-e állítva, nem tudom, de én inkább angyalnak vettem. Elmentem szépen az utca végén, lakott a vikárius úr, és nagyon nagy szeretettel fogadott. Ott voltam nála néhány napig. Aztán elmentünk háztűznézőbe, Nagyszőlősre, mert azt mondta, hogy ott voltak a szerzetesek, a ferencesek 500 évig. És hát ezért kíváncsi voltam arra a helyre. Végignéztük a szentasszonyokkal a 10 házat, és majdnem azt mondom, hogy talán az utolsó volt az, ami megtetszett. Hogy abba laknak most is, még most is a ferences szerzetesek. Akkor jött a nagy rendszerváltás, 1989, ugye decemberre, egész Közép-Kelet-Európába, még a Szovjetunió állt, de már vallásszabadság, az mondhatjuk, megvolt, minket nem bántottak már. Az volt az első karácsony, az volt az első nagy ünnep, amikor már nem ellenőrizték a gyerekeket, hogy kimegy templomba, nem büntették őket. Kívülről nézve az szörnyű állapot volt, de ha a lelkeket nézzük, legalábbis akikkel mi találkozunk, azok lángoló, boldog-boldog emberek voltak. Lángoló, hitű, boldog emberek voltak. Az igényeket kezdtük lassacskán kielégíteni, a legalapvetőbb igényeket. Mentem az egyik faluba, Viskre, ahol 7-kor hirdettem meg nyáron ugye a Szentmisét, és Hát én gondoltam, fél órával korábban megyek, ha lesz ott egy pár gyónó, akkor megnyomtatom. Tehát olyan hosszú sor volt, hogy én még mise után is több órán keresztül gyóntattam, és ez volt aztán jellemző minden helyre, hogy nagyon nagy megtérések és nagyon nagy öröm. Az örömöm csúcsán voltam, ugye 6,5 évi szolgálat után jött ez a kérés a Szent Atyától. Hát először is az alkalmatlanságom tudata, a másik az, hogy itt én nagyon jól érzem magamat, nem akarom elhagyni a ferences rendet. A püspököket nem nagyon ismertem, tehát számomra a püspök az egy nagy úr volt, és én soha életemben nem akartam úr lenni, tehát ez is volt csomó. Össze is írtam, vagy 4 oldalon keresztül a Szent Atyának a válaszomat, hogy miért nem jó választás vagyok én, és keresni kell egy másikat. Egy hónap múlva kaptam egy telefont a kijevi nunciustól, hogy sürgősen röpüljek föl Ungváról Kijevbe, mert a pápa válaszát el akarja nekem olvasni. Hát rosszat sejtettem, és valóban másodszor is megkért, és erre mérgesen azt mondta nekem a nuncius, egy ilyen szent atyának nem szabad, nem illik, nem szabad nemet mondani. Hát én még akkor is próbáltam tiltakozni, de akkor ő nagyon okosan, mérgesen elküldött engem a kápolnába, mert én azt mondtam, hogy ezt Jézus nem akarhatja, mert ő ismer engem. És a kápolnába ott, nem mondom milyen állapotban, Szent Ferencnek a mintájára, vagy inkább az ő példájára kinyitottam egyszer-kétszer a Szentírást, és mind a kétszer olyan helyet kaptam egyértelműen, ami megadásra vezetett, illetve engedelmességre. Jézus kedvéért vállalom. Második János Pál pápa volt, aki engem erre megkért, és az első nagy találkozásunk ugye a szentelésem volt. Megdöbbentett engem az, hogy a merénylet után ő mennyire nem épült még föl, milyen gyönge volt. Egészen közel, test közelben voltam a szenteléskor, ott érdeltem előtte, és alig hallhatóan beszélt, szóval egy olyan mély részvét is fogott el, hogy ő ilyen gyöngén is vállalja, és csinálja, és dolgozik, ez úgy még most is megrendít engem, és többek között azt mondta, hogy legyen előttem jó példa Romzsa Tódor vértanúsága, kitartása, hitben, bátorságban való kitartása, élete és halála. Az önmagamról való tanulás ez az utolsó 4 évben volt inkább, miután lemondtam, és a mindenből a semmibe kerültem, legalábbis ezt éreztem, és próbáltam tanulni Varga Lacitól azt a szent semmittevést, ami nagyon nehezen ment szintén, de az önmagamra ismerés és az Úristennel való találkozás a nagy csöndben, ezt kellett volna már jóval korábban gyakorolnom. Mert ez adott igazán békét, lelki-testi gyógyulást. Ez a 4 év. Annyira, hogy szinte minden betegségem a minimálisra csökkent, de ami a legfontosabb, hogy a lelki békémet, örömömet, ami volt korábban is, bőven, de most olyan mély és nyugodt és biztos. És úgy érzem, hogy ezt már nem lophatja el semmi és senki sem. Harmadik napra, hogy elbúcsúztam a munkácsiaktól, kirobbant ez a háború. Tehát ezt is egy jelnek vettem, hogy igen, ahogy az Úr Jézus akarta is, az én püspöki szolgálatomat, ez egyértelmű lett számomra, de a lemondásomat is ő megértette. Éppen a Ráti gyermekotthonba érkeztem, amikor ott ültek az asztalnál a gyermekotthon szülei, felelősei, vezetői, és összepakolva, hogy este, ugye mert éjfélig lehetett még kimenni szabadon, el fognak menni mindannyian gyerekestül. Hát én úgy megijedtem ettől a döntésüktől, mert már döntöttek. És én egészen véletlenül kerültem oda közéjük. Nem hívtak, nem vártak. És beszélgettem velük nyugodtan, és megmásították a döntésüket. Úgy jártunk minden reggel a kápolnába imádkozni, hogy Istenem segíts, mert főleg én kértem ezt nagyon, nehogy én legyek a felelős már azért, hogy itt tartottam őket, mert mindenki elmenekült. És egy héten belül jött a döntés, hogy a 3 gyerekes, illetve több gyerekes családapákat nem fogják behívni katonának. Hát ez nagy-nagy nyugalom és béke és öröm volt. Már teljes családok alig vannak Kárpátalján. Tehát édesapa hiányzik sok helyen, a férje a feleségnek hiányzik, a fiúk hiányoznak 18 év fölött. Annyira sokan elmentek, hogy vannak olyan helyek, én például Csap és Ungvár között szolgálok, és tiszta magyar falvak voltak, hogy már csak minden harmadik, negyedik házban lakik egy idős házas pár. Fiatalok alig. Vannak olyan templomok, ahol 3-4 iskoláskorú gyerek van csak. És a maradék is tervezi a Magyarországra való ki jövetelt, ha a helyzet nem javul. Tehát nem is lehet beszélni a családoknak ilyen békés napjairól. Ennek ellenére azt mondanám, hogy nem panaszkodnak annyit, mint Magyarországon. Nagyon imádkoztam azért, hogy legyen Ukrajnában, szülessen egy Szent Ferenc, aki ki tudta békíteni a keresztény Európát a szultánnal, a muzulmánokkal. Vagy legalább egy Mahatma Gandhi szülessen, aki erőszak nélkül, imával és bőjtel, és ezzel az erős hittel tudná az ellenséget, az agresszorokat kiűzni. Sajnos még most sem hallottam ilyen Szent Ferenci vagy Gandhi szellemében gondolkozó, tevékenykedő, profétai lelkiségről. Tehát, hogy meddig tart még Kárpátalja békéje, azt senki nem tudja, most különösen nem. Félelmetesebb szabadságot adása az Istennek Júdás felé szólt, amikor azt mondja neki a végén, a 3 éves türelmi időszaka végén, hogy most már menj és csinálj, amit akarsz. Tehát nem az Úristen akarja a háborút, ő mindig a békét akarja az embernek, de ha Káin nem hallgatott Istenre, akkor az Úristen elszenvedi, hogy a testvére ellen indul és megöli. Szinte minden háború testvérháború, akár a Szentföldön, akár itt nálunk, az biztos. A szomszédok általában valahol a múltban testvérek. Arról nem is beszélve, hogy mindannyian a Teremtő Atyának vagyunk a gyermekei. De az Úristen nem megengedi a háborút, hanem elszenvedi. És ha azt kérdezi valaki, hogy hol van az Úristen, hát éppen ott van az ártatlan szenvedőkben. Addig nem beszélhetek a békéről sem, amíg magam nem találom meg a saját lelki békémet, nyugalmamat. És az Úristen éppen így vezetett ezekben az években, hogy ezt keressem. Az első, amit meg kell tanulnunk a túlélésben, hogy másokat nem tudok megváltoztatni, de magamat igen. A rendszert nem tudom megváltoztatni. Akik azt gondolják, hogy sikerült megváltoztatni. Cseberből vederbe került mindig a világ, ezt mutatja számomra a Biblia. Jézus szemüvegén, az ő irgalmas szívén keresztül nézünk a szörnyűségekre, a bűnökre, a bűnösökre. A bűnökre nyilván határozottan, világosan kell nemet mondani, de a bűnösökre irgalommal nézünk és gondolunk. és imádkozunk a legnagyobb bűnös megtéréséért, az ellenség, az agresszor megtéréséért is. Könnyű messzebbről ilyen-olyan más véleményt mondani, aki nem volt ott a front közelében, meg nem élt ott. Ezt magyarázta nekem órákon keresztül például a harkovi püspök. Ott aztán nem átkozódni és nem bosszút forralni, ott nagyon-nagyon erős evangéliumi hit kell. A világ nagy válság előtt áll, még ennél rosszabb lesz. Én ebben biztos voltam, és sajnos beigazolódik mindenhol ez a megérzésem, mert a Biblia olvasás alapján, és ennek egyszerűen az az oka, szokták kérdezni, hogy miért vagyok én pesszimista. Nem pesszimista vagyok, hanem ahol nem volt megtérés, ahol nem fordultak el a bűntől az Isten felé, az igazság és a szeretet Istene felé, ott nem javult a helyzet, ott csak romlott. Tehát az embernek a személyes Isten kapcsolata kell, hogy legyen, akkor kerülhet akármilyen helyzetbe az ő boldogságát, 8 plusz 1 boldogságát nem veheti el senki.
Akár eddig életútját, akár kifejezetten a püspöki szolgálatát tekintve, miért a leghálásabb? Lehet hosszabb is ez a lista.
Hát az életért, hogy megszülethettem. Hogy nagyon jó, szerető anyukám volt, apukám, testvérem, barátaim, nagyon hálás vagyok az osztálytársaimért, itt is, ott is, amott is, a hittanos társaimért, minden emberért szinte, akivel találkoztam, a katonaságban is. Sajnos már ott is csak a jóra emlékszem. Hál' Istennek inkább így mondanám, elfejtettem a sok hülyeséget. És az életnek minden megnyilvánulása, a kapcsolatokért nagyon hálás vagyok. Azokért az emberekért, akik megbocsátottak nekem, akik türelmesek voltak hozzám, különösen a püspökségem idején. Még azoknak is, azokért is hálás vagyok, akik a hátam mögött szóltak meg, és nem a szemembe mondták a kritikáikat. Hálás vagyok minden nehézségért, krízisért, keresztekért. Bocsánat, hogy még így mondom, de Szent Ágoston bíztat arra, hogy a Felix culpa, azokért a bűnökért is hálás vagyok Istennek, amik után mélyebb megtérésre indultam. Amikor engedetlen voltam. Fáj, hogy a Szentatyának olyan hosszú ideig nemet mondtam. Az is fáj, hogy mérges voltam rá utána is nem egyszer. Miért engem? Az Úristen úgy nevel engem, hogy a kellemetlenségekért is, a fájdalmakért is, a keresztekért is hálás vagyok. És most ezekbe az utóbbi években pedig azért a sok-sok szeretetért, amit kapok, állandóan adósa vagyok az embereknek, adósa vagyok az Úristennek.
Isten kezében. Majnek Antal nyugalmazott Munkácsi megyés püspök életútját hallották.
Hírek.